műsor támogatója a Bob Pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze. A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ugyanakkor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonalban mai beszélgetőtársamat, Diósi László közgazdászt, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnökét, aki egyben a Gazdasági magazin műsor támogatója is, mint egyéni vállalkozó.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tisztelt Diósi László, ma esti műsorunkban arra keressük a választ, hogy milyen hatásai és következményei lesznek a közel-keleti háborúnak a világgazdaságra, és ezen belül a román gazdaságra, illetve arra is választ szeretnénk kapni, hogy miként védekezhetünk a kibercsalások ellen az online térben. Nos, akkor térjünk rá első témánkra, mégpedig a közel-keleti háború gazdasági hatásaira és következményeire a világgazdaság egészére nézve, illetve a román gazdaságra.
Két nagyon izgalmas témát választott már a szerkesztő úr. Úgyhogy talán kezdjük akkor a világgazdaságra való hatással itt a mostani közel-keleti, közép-keleti fejleményeknek. Tehát egy olyan világgazdaságot tapasztalunk meg az előző egy-két évben már, ami erősen a felépülés jeleit mutatja, növekvő növekedéssel, csökkenő inflációval, csökkenő munkanélküliséggel, és ennek a világgazdaságnak, ahol azért a növekedés jelentős része az ázsiai térségből jött, tehát Indiából, Kínából, Indonéziából, erre bizony érdekes hatása lehet. Ugyanis ha kicsit belegondolunk, akkor ezeknek a fejleményeknek a hatása az bizony Európában is nagyon fog érződni, de egy nagyon komoly hatást fog kifejteni az ázsiai részeken is. Hiszen hát ugye mi történik, hogy először, ahol Kína és India számára jelentős olajszállító volt Venezuela, illetve jelentős földgázszállító volt Katar, így ezek most alaposan kiestek ezek a dolgok. Először Venezuela esett ki az amerikai lépésekkel egy kicsivel korábban, most pedig azt látjuk, hogy ugye kiesik, hosszú távra kiesik Irán, azt nyugodtan elmondhatjuk, hiszen hát ott azokat az olajberendezéseket, olyan kikötői olajberendezéseket, amit az exporthoz használtak föl, azok jelentős mértékben megsemmisültek. Így aztán azt, hogy India és Kína az vásárolhasson venezuelai és iráni kőolajat, az most az a lehetőség megszűnt, illetve az a katári gázszállítási lehetőség, ami Pakisztánt, Indiát, Indonéziát, Bangladesh látta el jelentős részben, az is kiesett. Tehát ezeknek az országoknak jóval drágább megoldások után kell nézniük, ha el akarják magukat látni olajjal és gázzal. És hát ugye az elsődleges megoldás az, amit most a mai hírekben, meg a tegnapi hírekben már láttunk, hogy úgy látszik Oroszország az a teljes olaj- és gázexportját ebbe az irányba fogja átterelni, ami egyrészt ugye ezeknek az országoknak most egy orosz függőséget fog jelenteni, de ez az egyetlen reális forrás ebben a pillanatban a számukra. Másrészt pedig India tekintetében valószínűleg meg fognak nőni azok a költségek, amiket eddig az energiáját fizetett. Tehát az indiai gazdasági növekedés, ami kiemelkedő lett volna ebben az évben, lehet, hogy egy kicsit meg fog torpanni, igaz ez valószínűleg a kínaira is, a környékére is, Azt is el kell mondani, hogy ezek az országok azért készültek egy hasonló lehetőségre, és az ő esetükben ilyen nagyon-nagyon komoly olajtartalékokat halmoztak fel, és földgáztartalékokat, tehát azért ezt a gázsát egyelőre nem eszik forrón, de mindenképpen ennek a kiesésnek hatása lesz. Hogyha egy picit visszaemlékszünk a történelemre, akkor ez nem az első eset, amikor előfordul az elmúlt bő 50 évben, hiszen hát először a Hormuzi szorost 1973-ban zárták le az arab országok tiltakozásul az arab-izraeli háborúban Izraelnek nyújtott amerikai segítség miatt, utána pedig az egy komoly leállást jelentett természetesen a nyugati világban, komoly üzemanyaghiányokat, amiből errefelé nem éreztünk semmit sem, hiszen teljes mértékben az oroszországi szállításokra voltunk berendezkedve. A következő ilyen időszak az olyan 1984-88 között volt, amikor az irak-iráni háborúban a szárazföldi katonai sikertelenségek miatt a harcoló felek elkezdték egymást lőni, utána pedig az olajflottákat is lőni, egymás városai mellett az olajflottákat is lőni, és akkor volt az például, hogy Kuwait átadta a hajóit az Egyesült Államoknak, és ott az öbölben több jelentős incidens is történt, hadihajók, olajszállító hajók ellen, illetve polgári repülőgépet is lőttek le. És hát a legutóbb pedig, az meg történelem meg nincs is messze, az előző években történt az, amikor a jemeni elkezdtek lövöldözni abba az irányba mindenféle drónokkal és rakétákkal, és ott is voltak már bizonyos problémák, egészen addig, amíg meg nem született az a döntés, hogy kiiktatják őket, de hát az is megemelte a szállítási költségeket, a biztosítási költségeken keresztül, és a katonai biztosítási költségeken keresztül, tehát annak is volt egy ilyen hatása. Ugyanakkor pedig én szerintem azzal is nyugodtan számolhatunk, hogy azért ez a konfliktus nem fog örökké tartani. Tehát azért lehet, hogy elmúlik 2 hét, lehet, hogy elmúlik 4 hét, lehet, hogy elmúlik 2 hónap, de vége lesz ennek a konfliktusnak, és akkor minden szépen vissza fog térni egyfajta normalitásba. Hát emlékezzünk vissza azért, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor is az energiahordozó állak az elején elszálltak, de aztán valamilyen módon stabilizálódtak, és a világ beállt egyfajta új normalitásra, és utána tudott elkezdeni ismét jelentősebben nőni a világgazdaság. Tehát ezek a hullámok, amitől most annyira rettegünk, annyira tele van velük a sajtó, hogy jön a világ vége, azért látjuk, hogy a részvénypiacokon is minden pirosba fordult, bankok, luxusmárkák, légitársaságok részvényei zuhannak. Azért ezek jelentős mértékben korrigálni fognak a következő hónapokban, és vissza fog állni egy új normalitásra a világ. De hát ez kicsit úgy lesz, mint annak idején a Covid járvánnyal, hogy azért ez a kieső pár hónap, amíg vissza tudunk térni a normalitásba, azért az hiányozni fog az idei világgazdasági növekedésből, és ennek azért látni fogjuk az eredményét az év végén mindenféleképpen a végső elszámolásnál. De hát, igen?
Lehet mondani nyugodtan.
Ugyanezt tudjuk elmondani Románia gazdaságáról is. Tehát amikor így beszélgettünk az előző alkalommal is, akkor is megemlítettük, én úgy gondolom, hogy Románia gazdasága azok a sarokszámok, ami alapján a még jóváhagyásra sem került költségvetés épült, azok eléggé törékenyek voltak. Tehát az a 1%-os gazdasági növekedés, a 3,5-4% körül infláció, illetve az a 6-6,5%-os költségvetési hiány, amivel a kormányzat számolt, azt én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel már félre is tehetjük. Tehát ez a kiesés az elég lehet ahhoz, hogy a gazdaságot a következő időszakban is recesszióba tartsa, és talán éves szinten is reálisan számolhatunk azzal, hogy a növekedés az nulla körül lesz esetleg tovább maradunk recesszióban, és hát az infláció értéke is nagy valószínűséggel magasabb lesz, mint az előtte előrejelzett, tehát az 5% fölötti értékeket fogja ostromolni, ami hát ugye nem csoda a megnövekedett üzemanyagárak miatt, és ezeknek a növekedéseknek nem csak az az oka, hogy a tőzsdén megnövekedett az olajára, illetve hát a leginkább persze a gázára nőtt meg, hát az szinte 50%-os növekedést tudott produkálni az olajára, az olyan 10-15%-ot nőtt az első napokban a konfliktusban, hanem a dollár is erősödött az euróhoz képest, az euró is erősödött a lejhez képest, tehát ezek az átváltási árfolyamok is, hiszen dollár elszámolásba számoljuk el a kőolajvásárlást, ezek is meg fognak látszani majd az olaj és az üzemanyag árakon. Tehát ezek a drágulások mindenképpen érezhetőek lesznek a gazdaságban. A kisebb növekedés, vagy a növekedés hiánya, vagy a recesszió pedig mindenképpen látszani fog majd a költségvetés bevételi oldalán, úgyhogy kevesebb adóbevétellel, kevesebb bevétellel számolhat úgy általában a költségvetés, ami megnehezíti majd a hiánycéloknak a tartását. Ugyanakkor valószínűleg megtartom azt is, hogy ez nem fogja veszélyeztetni például az uniós alapok sikeres lehívását, hiszen ezt az unió is belátja, hogy itt azért most a kormányzaton kívüli problémákkal szembesül az ország, és valószínűleg nem fogja ezt most tényleg olyan minden tizedes veszőre pontosan megnézni, hogy hogyan tartjuk mondjuk a hiánycélt. Tehát az uniós források lehívása az lehetőség lesz továbbra is az ország számára. A nagy kérdés az, hogy például a gazdaságélénkítő vagy egyéb beruházási programokra hogyan lesz pénz az évháza levő részében.
Hogyan fogja érinteni az olajárakat a hormuzi szoros körüli helyzet, hiszen ez stratégiai pontnak számít, mivel ezen az útvonalon halad át a globális olajkínálat közel egyharmada, másrészt pedig az OPEC tartalék kapacitása is elérhetetlenné válhat, ha nem rendeződik a fegyveres konfliktus.
Igen, hát ezeket a hiányokat azért nagy részt lehet pótolni más forrásokból. Ugye az OPEC országoknak megvan ez a bizonyos mechanizmusa, hogy ők folyamatosan szabályozzák az olajtermelést, és amikor ilyen nagy problémák vannak, akkor egy részben fölkészültek arra, hogy alternatív útvonalakat választanak a szállításba, például a földközi tengeri kikötőket próbáljanak meghasználni erre a célra, és ilyenkor egyéb országok is megnövelhetik majd az olajtermelésüket, tehát ez átveheti. Ugyanakkor pedig az országok jelentős része azért rendelkezik egy 90-120-150 nap körüli olajtartalékkal is akár, tehát rövid távon nincsen probléma, abba kell reménykedni, hogy azért ezt a blokkádot a következő két hónapban azért mindenképpen sikerül felszámolni, ami nyilván nem lesz könnyű, hiszen ez már nem az időszak, amikor csak méregdrága hadihajókkal vagy rakétákkal vagy aknásítással lehetett lezárni egy ilyen vízi utat, hanem ez most már ugye a drónok világa, amikor akár távolról irányított drónokkal is sikerülhet ezeket az igen érzékeny olaj- vagy üzemanyag- vagy gázszállító hajókat eltalálni, és pár ilyen hajónak a kiiktatása az valószínűleg a többieket is elgondolkodtatja, hogy mennyire érdemes ezt az útvonalat használni. Ugye erre is volt példa azért, például annak idején, amikor megint csak az arab-izraeli háborúk miatt hosszú-hosszú évig zárva tartották a Szuezi csatornát, vagy mert ez a második világháborúban is előfordult, ami például Angliának rendkívül kellemetlen volt, hiszen az volt az ő főállátási kommunikációs útvonala mondjuk Indiával és sok másik országgal. és az 56-os háborúkat is a szuezi csatorna államosítása provokálta ki. Tehát ott a vízi utak környékén mindig voltak ilyen válságok, de ugyanakkor pedig az a hatalmas haderő, ami fölvonult ott a közel-keleten, azért valószínűleg alkalmas lesz arra, hogy ezeket az útvonalakat járhatóvá tegyék előbb vagy utóbb. A szemben álló felek rendkívül gyorsan használják el a rakétakészleteiket, a drónkészleteiket, bár nyilván mindenkinek van még pár ezer darab tartalékban, de azt azért szintén lehet látni, hogy az első pár nap után már most csökkent a kilövések száma, az indítások száma, tehát valószínűleg itt azért tényleg arra számítottunk, hogy két hónapon belül lesz egyfajta normalizálódás, ami utána a világgazdaság teljesen visszaindul, hát addig pedig beindulnak azok a kompenzációs mechanizmusok, amik a többi olajtermelő országtól származhatnak.
Hogyan befolyásolhatja a közel-keleti fegyveres konfliktus esetleges elhúzódása a globális pénzügyi rendszert és a nemzetközi pénzpiacokat?
Mondhatnám azt, hogy szerencsére az előző időszakban azért átéltünk néhány ilyen jelentős válságot, úgy 2008 óta. Ez most már a sokadik ilyen komolyabb leállással fenyegető válság. Úgyhogy a nemzetközi pénzügyi rendszerek azok egyrészt jobban szabályozottak, másrészt pedig jobban fölkészültek az ilyenfajta válsághelyzetekre. De mondjuk, hogyha megnézzük például Romániában, azért a bankok is sokkal jobban tőkésítettek, sokkal jobban ellátottak céltartalékkal, mint voltak korábban. Tehát itt a szabályozó hatóságok nagy hangsúlyt fektettek a pénzügyi rendszer stabilitására. Nyilván lesznek olyan szektorok, amik ezt megsénylik, tehát a biztosítókra gondolok, meg a részvénypiacokon belül egyes részekre, ugyanakkor lesznek olyanok is, amik majd jobban fognak muzsikálni, ebben biztosak vagyunk, és hajmint csak hangsúlyozom, hogy ez egyfajta COVID-szerű állapot. A normalizálódás után nagyon hamar vissza fogunk térni a korábbi állapotokhoz.
Jó, köszönöm szépen, akkor térjünk rá ma esti második témánkra, mégpedig próbáljunk választ találni arra, hogy milyen módon védekezhetünk a kibernetikai csalások ellen az online térben, amelyek az utóbbi időben egyre inkább megszaporodtak és különböző formákat öltöttek. Először talán próbáljuk meghatározni, hogy mit is értünk kibercsalások alatt.
Ez egy olyan nagyon érdekes eset, hiszen ez mindig is voltak pénzügyi csalások. Régebben csekkekkel csaltak az emberek, aztán bankkártyákkal. Emlékszünk még arra, amikor a bankomatoknál vagy a POS termináloknál olvasták a kártyánkat, vagy lopták el az adatainkat. Lassan ezeket a régi szép időket visszasírhatjuk, hiszen most már annyi úton, módon támadnak bennünket, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Tehát, hogyha így megpróbáljuk végigvenni, hogy milyen fajta csalások vannak. Először is a csalásoknál van egy olyan trend, ami biztosak lehetünk benne, hogy már a mesterséges intelligencia segítségével állítják elő, hiszen nagyon jól tudnak bennünket profilozni. Megnézik a rólunk összegyűjthető adatokat, és ez alapján gyakorlatilag személyre szabott telefonhívásokat vagy megkereséseket tudunk kapni, ami az embernek már önmagában is elkezdi altatni a gyanakvását, és bizalmi viszonyt tud kialakítani. A legegyszerűbb ilyenfajta csalással egyébként, amikor befektetési ajánlatokkal keresnek be bennünket. Ez a fajta csalás ez mindig is létezett, megint csak ezt állíthatjuk, és ezekben az a közös, hogy általában valamiféle nagyon magas hozamot kínálnak. Kihangsúlyozzák, hogy minimális kockázat van bennette, vagy egyáltalán nincsen kockázat. Sokszor ez külföldi lehetőségeket is takar. Úgyhogy én ezt pénzügytudatossági tanfolyamokon is, szoktuk hangsúlyozni, hogy magas hozamú kockázatmentes befektetés nincsen, tehát hogyha valakit ilyesmivel keresnek meg, az rögtön kezdjen el gyarankodni. Igazából a befektetéseknél már elég sok mindent föltaláltak, nehogy azt higgyük, hogy pont mi fogjuk megtalálni azt a csoda befektetést, ami a pénzünket megszázszorozza. Tehát nem éri meg olyan biztonságos a bankszektorban, illetve a bankszektor körében működő befektetési alapkezelőknél túlhaladó befektetésekkel próbálkozni, amiket nem ismerünk, nem tudunk kontrollálni, és mondom, hangsúlyozottan magas hozamokat ígérnek kockázat nélkül, nem mi leszünk azok, akik ezeket meg tudják szerezni. Na most emellett a nagyon tradicionális csalási vonulat mellett, ugye vannak megkeresések telefonban, SMS-ben, Facebookon, e-mailen, online piactereken keresztül, és ha figyelünk rájuk, akkor nagyon nagy valószínűséggel ki fogjuk tudni kerülni azt, hogy áldozatok legyünk. Ezek mindig közösek valamiben. Közösek abban, hogy nyomást gyakorolnak ránk. Tehát azt keretik, hogy ez egy nagyon sürgős dolog, azonnal válaszoljunk, azonnal cselekedjünk, mert különben valami fog történni. Tehát, hogyha valaki ilyen sürgős dologgal jön, akkor már rögtön kezdjünk el gyanakodni. Akkor is kezdjünk el gyanakodni, hogyha személyes adatokat kérnek tőlünk, hozzáférés, jelszó, számlaadatokat, hiszen azok a szolgáltatók, akikkel mi kapcsolatban állunk, ezeket az adatokat tudják rólunk minden egyes alkalommal, ők soha nem fognak kérdezni. Ha valamiféle kétségünk van, akkor inkább hívjuk vissza egy hivatalos számon, és úgy egyeztessünk velük. A telefonon is szoktak kérni, például engem is megkeresett egy bank, ahol banknak álcázott hívó, aki azt mondta, hogy ő a bankbiztonságtól van, és egy utalással kapcsolatban van problémájuk, és adja meg az azonosítóimat, vagy pedig telepítsek egy rosszat a számítógépemre, úgyhogy nekik jeleztem, hogy a számokat rögzítettem, és jelentem a rendőrségnek, mert ebben a pillanatban bontották a vonalat, és távoztak az ételből. Ugyanezt nem banki szolgáltatók is megteszik, itt is az a közös, hogy valamiféle sürgős problémával jelentkeznek, azt szeretnék, hogy telepítenénk valamilyen programot magunknak, illetve adjuk meg az adatainkat. Ugyanez meg lehet SMS-ben is, tehát az SMS-ben kapott linkekre nem nagyon kattintsunk rá, mert ott általában valamiféle olyan szoftver van, ami átveszi az irányítást a telefonunk felett, és akkor is gyanakodjunk, sajnos most már el kell mondani ezt is, hogyha ismerős számról keressük a megkeresést, vagy ismerős e-mail címről, vagy ismerős Facebook profilról, mert ez is általános, hogy valakinek feltörik a e-mailjét, Facebookját, Instagramját, és azon keresztül egy ismerős nevébe küldenek el nekünk linkeket, arra mi rákattintunk, és már is minket is elkaptak. E-mailben gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy ne kapnánk valamit, legalábbis én biztos, hogy minden nap kapok ilyet, ami általában abban mutatkoznak meg, hogy csomagot kaptam, ezt a csomagot át kell venni, ki kell fizetni a vámnál bizonyos összegeket, vagy pedig a villanyszámlán maradt el, azt kéne erre a linkre kattintva befizetni. Ilyenkor a legeslegfontosabb az, hogy nézzük meg az e-mailnek a forrását. Tehát kattintsuk rá, nézzük meg, hogy honnan jött, és ott általában azt fogjuk látni, egy nagyon-nagyon érdekes, furcsa e-mail cím van, valami hosszú, és lehet, hogy benne van a szolgáltató neve is, de valamiféle furcsa körülmények között fogja ezt megtenni. Online piactereken gyakorlatilag ott is, hogyha valamiféle tranzakciót végeztünk, ott is vannak, akik állandóan figyelik a mesterséges intelligenciával, és rögtön be fognak nálunk jelentkezni, és azt fogják állítani, hogy baj van a fizetéssel, adjuk meg az adatainkat, és majd úgy tudnak majd fizetni. ezt sose hagyjuk, mindig az online piac térnek a belső szabályzata szerint kell lejárnunk, vagy pedig írjunk ott az adminisztrátornak egy e-mailt, hogy mi történt, és hogy azt tisztázzák azt a helyzetet. Illetve hát fordult elő ez tavaly velem szálláskereső programon is, ahol annak elejére, hogy kifizettem már korábban a szállást, de magából a programon belülre férkőztek be ezek a jó emberek, és onnan küldtek egy linket, hogy azon újra indítsam el a fizetést, különben el fogom veszíteni a szállásomat. Tehát itt megint csak közös volt az is, hogy sürgősen próbálta, számomra ismerős dolog volt, tehát a gyanakodást próbálták rögtön lecsökkenteni. Az is fontos, hogy nem csak magánszemélyként vagyunk kitéve ezeknek a csalásoknak, hanem dolgozóként, alkalmazottaként is a munkahelyünkön. Ott is kaphatunk hamis e-mailt a főnökünk nevében egy utasítással, ott is nézzük meg, hogy honnan jött az e-mail, minden esetben az e-mail címet ellenőrizzük. Kaphatunk ügyfelektől, szállítóktól, vevőktől hamis e-maileket, és kaphatunk szintén olyan tartalmakat, amikre kattintva már a vállalaton belül fognak egy tolvajprogramot telepíteni. Az is egy általános szabálynak mondhatnám, hogy most használjuk azt ki, hogy a telefonoknak az adatkapcsolata az mondhatjuk, hogy rendkívül olcsó és szinte végtelen. Úgyhogy ne csatlakozzunk wifi hálózatokra, főleg akkor, amikor pénzügyeket intézünk, hogyha ez nem okvetlenül szükséges, és ne legyen okvetlenül szükséges, akkor kapcsoljuk ki a wifi-t, maradjunk az adathálózatnál, hogyha a banki applikációkat használjuk, ne mentsük el a kártyákat a szolgáltatóknál, ezt mindenki felajánlja, és nagyon, nagyon egyszerű, nagyon olcsó használata ennek, nagyon kényelmes. Úgyhogy az általános szabályokra, hogyha visszatérünk, akkor körülbelül azt tudjuk megfogalmazni, hogy soha semmiféle sürgetésnek ne dőljünk be, nem adjuk meg senkinek az adatainkat, nem telepítünk semmire, nem kattintunk ismeretlen tartalomra, használjunk a mobiltelefonunkon is vírusírtót vagy VPN szoftvert, a wifi helyett használjuk az adatot, hogyha nem vagyunk otthon a telefonon, illetve mindig nézzük meg az e-maileknek, a websájtoknak a címsorát, hogyha online piac téren vásárolunk, akkor használjuk a hivatalos felületeket. Ha olyan helyen akarunk vásárolni, korábban nem vásároltunk, akkor szálljunk rá egy kicsi időt, és olvassunk utána. Annyi minden véleményt találunk az interneten egy perc kereséssel, hogy megéri ezt megtenni. És akkor vannak még ilyen nagyon-nagyon régi módi, de nagyon jól működő módszerek, hogy lehet erre nekünk egy külön bankszámlánk, egy külön bankkártyával, ahol csak annyi pénzt tartunk, amennyit le akarunk vásárolni, így aztán még hogyha áldozatul is fogunk esni egy ilyen csalásnak, mert hát olyan újakkal jönnek naponta, hogy az ember csak kapkodja a fejét, akkor is csak erről a bizonyos külön számláról, a külön kártyával fognak tudni egy nem túl jelentős összeget levenni, amit éppen elvásárolni szándékoztunk. Tehát, hogyha ezeket a szabályokat megtartjuk, akkor én úgy gondolom, hogy nagy részt meg tudjuk magunkat védeni ezektől a csalásoktól. Ami nagyon nagy felelősség, hogy ezeket a szabályokat el kell magyarázni a szüleinknek is, meg a gyerekeinknek is. Ugye az idősekre jellemzően rámennek ezek a csalók, kipróbálják használni az online térbe levő tapasztalatlanságokat, tehát tartsunk egy kis tanfolyamot a szüleinknek is, és próbáljuk meg a gyerekeinket is rávenni arra, hogy jobban figyeljenek ezekre a dolgokra oda.
Olyan csalások is előfordulnak, amikor telefonálnak, hogy adjuk meg a kártya adatokat és utaljunk át pénzt, mert a szüleink vagy közeli rokonaink, gyerekeink balesetet szenvedtek és kórházba kerültek.
Csodálatos módon ezeknek még mindig van egyfajta piaca. Pedig hát én úgy gondolom, ez a fajta unokázós csalás néven elhíresült dolog, Azért ez már évek óta jelentős figyelmet kap a hatóságoktól, és jelentős publicitást is kapott. De hát, amint mondtam, az embereknek a nyitottsága és naivitása főleg sürgős esetekben az elég erős tud lenni. Hát ilyenkor is szálljunk rá egy kis időt, kérdezzük meg a hatóságokat, hogyha meg tudjuk kérdezni, hívjuk fel az érintetteket, hogyha kórházban van, akkor hívjuk fel a kórházat, vagy azt mondják, állítják, hogy kórházban van. Tehát először gondolkodjunk, ellenőrizzünk, csak utána cselekedjünk, de akkor is se adjuk meg senkinek az adatainkat, mert azzal tartósan vissza fognak tudni élni.
És arra is vigyázzunk, és figyeljünk oda, hogy bankok is felhívták a figyelmünket arra, hogy bankok részéről sosem fognak bennünket telefonon hívni, hogy bármilyen kártya adatot vagy számla adatot megadjunk számukra.
Pontosan, mert semmit, ők tudnak mindent, tehát feleslegesen tennénk ezt. Ezért nincs erre szükség. És még az is fontosnak tartom, tényleg ezt is hangsúlyozzuk, hogy a banki applikációk nagyon kényelmesek abból a szempontból most már, hogy a bankkártya limiteket, a számla limiteket gyakorlatilag korlátlanul tudjuk változtatni egy napon belül is. Tehát, hogyha tartsuk minimálisan azt a vásárlási limitet, ha valami nagyobb összeget szeretnénk vásárolni, akkor emeljük föl, akár ott a pénzt el előtt tárva, aztán miután fizettünk, utána állítsuk vissza a limiteket, és akkor megint csak olyan biztonságban leszünk, hogy nem tudnak hozzáférni a csalók a kártyánkhoz, a számlánkhoz.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen Diósi László közgazdásznak, a Románia-Magyar Üzleti Egyesület elnökének, és egyben a gazdasági magazinműsor támogatójának, hogy ma este megosztotta velünk rendkívüli éleslátó, méreható gondolatait és elemzéseit, ugyanakkor tanácsait, és Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, Kacsó Tibornak pedig köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Diósi László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
A műsort támogatja a Biodráj Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodráj a végleges megoldás. www.biodrájrománia.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.